Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Ünnepi közgyűlést tartottak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából Miskolcon. Március 15-én 60-ban és Gyöngyösön is lesznek megemlékezések. Jelentős kedvezménnyel várhatóan 2500 forintért vehetik meg a Borsodabói Zemplénben élők jövőre a megyei autópálya matricát. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Ünnepi közgyűlést tartott az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából a Borsodabói Zemplén vármegyei közgyűlés Miskolcon. Itt adták át a Lévai József díjat, amit idén Kis József főlevéltáros vett át. Az esemény díszvendége Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter volt, aki beszédében Lévai József nagyságát méltatta.
Amikor a hazát megtámadták, és harcolni kellett a szabadságért, akkor Magyarország a sarkára állt. A vértelen forradalomból véres szabadságharc lett. Vannak pillanatok, amikor küzdeni kell, és a magyar szabadságharcaink története megmutatta, hogy ebben a helyzetben, ezekben a helyzetekben ez a nemzet és az ország nagyon tud küzdeni. Tudtunk küzdeni fegyverrel a kézben, és még tudtunk küzdeni azután is, amikor már úgy látszott, hogy mindennek vége. 1848-ban, amikor el akarták venni a nemzet frissen kihívott szabadságát, akkor talpra állt a magyar, és katonai sikereink a tönk szélére sodorták Európa egyik legrégebbi és rendíthetetlenek látszó birodalmát. A kész sok-sokba került Ferenc Józsefnek, az orosz segítséggel 2 évtizedre kiírta a Habsburg monarchiát az európai hatalmak sorából. Mi pedig világos után is kitartottunk, a fegyverletétel után más formában a passzív ellenállással folytatódott a küzdelem, amely végül elvezetett a kiegyezéshez. Ha nem is sikerült akkor elérni, hogy mi döntsünk az ország sorsáról, azt a kiegyezéssel elértük, hogy Magyarországról legalább a magyarok nélkül ne lehessen dönteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Lévai Józsefet idézem. Ha az embereknek csak sötét oldalát, embertelenségét és bűneit tartanók szemünk előtt, meg kellene gyűlölnünk az emberiséget. De vajon nem lennénk akkor önmagunk is gyűlöletre méltó embertelenek? Rögtön indulok íróasztalomtól szüleim sírját látogatni, hogy a halottaktól tanuljam szeretni az élőket. Ezt írta naplójába 1893. szeptemberében az akkor pályája delelőjén álló népszerű költő, vármegyéjének és városának megbecsült köztiszteletben álló polgára. Nemzeti ünnepeink és megemlékezéseink kijelölik, kik azok az előttünk járók, akiktől tanulnunk érdemes az életet. Olyanoktól, akik naggyá tették ezt az országot. Olyanoktól, akik elhozták a szabadságot, és olyanoktól, akik elhozták a nemzeti függetlenséget. Megemlékezésünk az 1848-as eseményekre, és arra a nagy nemzedékre, amelynek Lévai József egyik oszlopa volt, a haza és a szabadság szeretetének kifejezése, hol sírjaik domborulnak, álló imádság mellett mondjuk el szent neveiket. Lévai József különösen is méltó a tiszteletünkre és figyelmünkre. Korának egyik nagy költője együtt élte meg nemzetével azt a 7 évtizednyi távolságot, amely a márciusi ifjakat a trianoni nemzedéktől elválasztotta. Abban az esztendőben született, amelyben a reformkor, Gróf Széchenyi István nevezetes felajánlása a tudós társaság létrehozásáért, és abban az esztendőben halt meg, amikor az első világháború utolsó éve kezdődött. A pálya, amit befutott, egy küzdelemben erős, alkotni tehetséges, szabadságában összetartozó nemzedék pályája. A vármegye különféle tisztségeit viselve sokat tett azért, hogy ez az ország öles léptekkel juthasson előre, hogy Miskolc várossá legyen, és a vármegye mindenkinek az otthona lehessen. Versei egy nemzedék szívében visszhangzottak, a nemzet, mint akkor mondták, közbánatai és közreményei mellett az örök emberiről szóltak. Az ünnep évről évre a köszönetmondás ideje is. A vármegye polgárainak szolgálatában eltöltött hosszú évtizedeket köszönjük meg a Lévai József nevével alapított díjjal. Nagy jelentőségű, az egész vármegyét gyarapító, nagy horderejű teljesítményekért ítélik oda ezeket az elismeréseket. Ezek a díjak mutatják meg azt is, hogy még ha könnyebb korban élünk, akkor is ekkor a nemzedéke is megteszi a magáét, hogy az ország előbbre jusson, hogy ez a település, az a közösség, ahol élünk, otthonunk, hazánk és saját közösségünk legyen. Köszönet a díjazottaknak, köszönöm, hogy együtt ünnepelhetünk, köszönöm a meghívást és szívből gratulálok a kitüntetésekhez.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére és emlékére holnap, március 15-én, 60-ban és Gyöngyösen is megemlékeznek. A következő percekben Fekete Gábor tudósítónk ismerteti a városok ünnepségének legfontosabb eseményeit.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharca magyar történelem egyik legfontosabb eseménysorozata volt, hiszen először mutatkozott meg markánsan népünk összetartó ereje, nemzettudata, szabadság szeretete és büszkesége. Olyan hősök és hazafiak küzdöttek a szabad, önrendelkező új Magyarországért, mint Kossuth Lajos, Petőfi Sándor vagy Damjanich János. Úgy tűnt, hogy harcuk 1849 tavaszán győzelmet aratott. Ám a hosszú küzdelem mégis vereséggel zárult, mégpedig az orosz beavatkozással kialakuló túlerő miatt. Nem szabad azonban soha elfelednünk vitézeink történetét, az éveket, melyek a magyar történelem legkiemelkedőbbjei közé tartoznak. E méltó esemény évfordulójának 60 városa és Gyöngyös városa is nemzeti ünneppel emlékezik. A következőkben ismertetném a 60-i ünnepséget. A 60-i ünnepségre a Kossuth téren kerül sor délelőtt 10 órakor, ahol a polgármester Horváth Richárd ünnepi beszéde után a 60-i Bajza József gimnázium tehetséges tanulóinak ünnepi műsorát láthatják majd a résztvevők, melynek címe Kölcsey Ferenc idézetéből származik, a haza minden előtt. Az ünnepi műsort követően a pártok és a civil szervezetek helyezik el majd a koszorúikat az 1849. április 2-ai csata emlékművénél, amelyet 1869. április 4-én állítottak. Ennek alapjába beletették ércbe burkolva az 1848-49-ben volt pénznemek egy-egy példányát, valamint 60 város akkori állapotának leírását is. A gyöngyösi ünnepség délelőtt 8:30-kor kezdődik emlékezéssel, ahol Bogdány József egykori honvéd tizedes sírjánál a felsővárosi temetőben gyűlnek össze az ünneplők a gyöngyösi városszépítő és védőegyesület szervezésében. Az ünnepi szentmise 9 órakor veszi majd kezdetét a nemzetért a Szent Bártalan templomban. 10 órakor folytatódik az ünnepség koszorúzással, melyet az Orci kastély falán elhelyezett emléktáblánál tartanak majd. Itt közreműködik a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert kereskedelmi, vendéglátóipari, közgazdasági, idegenforgalmi szakközépiskola és szakiskola tanulóinak műsora. A műsoruk címe szintén Kölcsey Ferenc verséből a Haza minden előtt címet viseli. 11 órakor az ünnepi műsor az 1848-49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc emlékművénél a Könyves Kálmán téren folytatódik majd. Itt közreműködik a Pesti Zenés Színpadi Művész, Benkő Péter kétszeres Jászai Mari díjas érdemes művész, valamint Udvarhelyi Boglárka énekművész. Rossz idő esetén az ünnepi műsor a Mátra Múzeumban kerül majd megrendezésre. Minden érdeklődőt tisztelettel vár Gyöngyös és 60 város önkormányzata.
A 60-i, 60-i Lajos Múzeum március 1-én újra nyitotta kapuit. Ebben a hónapban főként a városban zajló események kapcsán lesznek értékes előadások és kiállítások a 60-i csata és Gáspár András 60-i tábornok tevékenységéről. Március 15-én pedig ingyenesen lesz látogatható a kulturális intézmény. Kükény Ferenc történész igazgatót kérdezzük.
Ennek a beszélgetésnek több apropója is lesz, elsősorban a márciusi események, hiszen hétvégén ünnepeljük a március 15-ét, illetőleg 60-hoz köthető jó néhány személy, és a 60-i csata. Tehát ez lesz az egyik prioritás, a másik pedig a múzeum. Tehát kezdjük most azzal, hogy a múzeum azért télen hát falak mögött, de folytatta a munkálatait, tehát azért nem voltatok otthon, de újra nyitotta a kapuit március 1-ével, mivel így nyitottatok, illetőleg akkor mit lehet tudni erről az indulásról?
Igen, mert már több év óta megszokhattuk, és a 60-ak is megszokhatták, hogy a múzeum az később nyit. Tehát nekünk ez az év kezdett, amikor kilépünk a nagy közönség elé, de a január-februáris munkával telt. Zárt ajtók mögött mondhatni, és hát a tavalyról maradó kiállításokat láthatják a 60-iak, illetve hozzánk látó 60-ba látogató turisták, és készülünk új kiállításokkal, új programokkal, előadásokkal, koncertekkel, de ha már márciusról volt szó, és nyilván közeleg az ünnep, akkor gyakorlatilag a március a múzeum szempontjából úgy néz ki, hogy nem 15-én, hiszen akkor van a központi rendezvény, hanem a részemről lesz egy előadás a Gáspár András tábornokról, hiszen április 2-án volt a 60-i ütközet, az előadás pedig március 27-én lesz, 27-én, csütörtökön, 17 óra kezdettel a múzeumban. Gáspár Andrásról sokat tudnak már a 60-iak, és magáról a 60-i ütközetről is, viszont a tábornok katonai pályájáról, civil életéről, magánéletéről, fiatalkoráról, hogy jutott el a katonaságszor, hányszor vonult be katonának, és miért, nagyon érdekes a történet, és hogy gyakorlatilag a harcok után várfogság volt, aztán Biharba ment, családja volt, tehát ezek azok a mozzanatok, amelyekről szinte keveset hallunk, és én ebből készülök fel az előadásra. Április 2-án pedig a kolléganőm Tóth Glit, a művészettörténész fog történelmi újrajátszás címmel egy előadást tartani. Olyan kézművészeti alkotásokat fog elemezni, köztük olyan, ami 60-ban is megvan nekünk a gyűjteményben, illetve más alkotások, amelyek elsősorban már 15-hez, illetve magához a szabadságharchoz, sőt a 60-i csatához kötődnek, mert a 60-i ütközetről fennmaradt kettő litográf, egy osztrák alkotó művész által, és arról is fog majd beszélni.
Jó, most itt ugye említetted rögtön a nemzeti ünnepet, azért ez tradíció Magyarországon, hogy ezen az ünnepen látogatható a múzeum.
Így van.
Tehát akkor is ingyenesen. És ingyenesen. Tehát akkor itt most mikor nyit a múzeum 15-én, és akkor nyilván minden tárlat és az állandó kiállítások, a jelenlegiek ingyenesen megtekinthetők. Hánytól hány óráig van nyitva a múzeum?
Gyakorlatilag a szokásos rendszerint 10-től este 6-ig látogatható. Várom mindenkit szeretettel.
Jelentős kedvezménnyel várhatóan 2500 forintért vehetik meg a Borsodabói Zemplénben élők jövőre a megyei autópálya matricát, jelentette be az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán. Lázár János azt mondta, miniszterként úgy döntött, hogy 65%-os kedvezményt ad a matrica árából, ezért a vármegye teljes 135 kilométeres autópálya szakaszát használhatják 2026-ban. A tárcavezető közölte, egy szikszói lakossági fórumon a választópolgárokkal arról állapodott meg, hogy a Strabagot rákényszerítik az M30-as autópályán lévő hiba kijavítására, ami miatt a stráda érintett szakasza már egy éve le van zárva. Hozzátette, megállapodtak abban is, hogy a Borsod vármegyei úthasználati díjat fizetőket ezért kompenzáció illeti meg. A miniszter videójában úgy fogalmazott, a hiba kijavítása őszig megtörténik, a kivitelezőtől pedig a helyreállítás mellett a kompenzációt is behajtják. Az M30-as autópálya szikszói szakaszát az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT tavaly február 17-én zárta le, miután a pályaszerkezet több helyen is elmozdult. A burkolat pedig megrepett. A témában február közepén lakossági fórumot rendeztek a városban, ahol ismertették a kivitelezés részleteit. A munkálatokkal október végéig kell elkészülni. Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton túlnyomóan borult, esős időre számíthatunk, délután északon és a Dunántúl nagy részén szűnik a csapadék, illetve csökken az intenzitása. A viharsarokban beágyazott zivatar kialakulása sem kizárt. Az északi, északkeleti szelet elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 8 és 15 fok között alakul, de az északi határszélen néhol 6-7, délkeleten 16-20 fok is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. március 14-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Megalakult az EVAD ZRT rendezvényszervezési divíziója. Jól működik a versenyképes járások program. Egyre több program helyszíne a világörökség részét képező sátoralja újhelyi ungvári pincesor. Ezek a mai adás témái. Most mondom a részleteket. A versenyképes járások program, mint területfejlesztési kezdeményezés jól illeszkedik abba a tevékenységi körbe, amit a vármegyei önkormányzatok is ellátnak, mondta Baracsi Endre a programot érintő szakmai fórumon. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke hozzátette, a vármegyei önkormányzat és a kormányhivatal is aktív szerepet vállal a megújuló területpolitika által létrehozott innovatív és sokrétű programban.
Mi már eleve úgy alkottuk meg akár a területfejlesztési koncepciónkat, akár a stratégiai programot, hogy olyan célokat fogalmaztunk meg, amelyek mind a településeknek segítenek, és mind természetesen a vármegyének azon célok elérése érdekében, amelyeket kitűztünk magunk elé. Voltak átfogó céljaink, voltak stratégiai céljaink, és a stratégiai célok között pedig megvan már az az összhang, amely most a versenyképes járásunkban megjelenik. Hiszen mi is meghatároztunk akár decentrumokat, akár járásközpontok fejlesztését, vagy olyan térségi fejlesztéseket is előirányoztunk, amelyek fontosak egy-egy terület szempontjából, akár mondjuk az élhető vidék és a felzárkózó külső perifériákra, hogyha gondolunk. És a versenyképes járások egy új eszközként most megjelenik, és nagyon jól alkalmazkodik, és nagyon jól csatlakozik akár a topos, a top pluszos fejlesztési forrásokhoz, vagy mondjuk a Magyar Falu program pályázataihoz, sőt, inkább azt mondom, hogy azokat kiegészítve nyújt olyan további fejlesztési lehetőséget egy-egy településnek, vagy egy-egy térségnek, amelyek fejlesztésre szorulnak.
A rendezvényen részt vett Cunyiné Bertala Judit államtitkár, és most őt hallják.
Nem minden járás érintett, hiszen a versenyképes járásprogramnak a támogatási köre úgy szól, hogy azok a járások jogosultak fejlesztési támogatásra, ahol az Európai Unió gazdasági fejlettségének szintjét 120%-ban nem haladja meg a járások gazdasági fejlettsége. Most ez azt jelenti, fordítsuk le a közel 200 járásból, hogy nagyjából minden vidéki járás jogosult arra, hogy pályázzon, és azt is el kell mondjam, hogy a vidéki járásokból 141-et biztosan tudunk, ahol helyben a járásban nem termelődik meg az az iparüzési adó növekmény többlet, ami a költségvetési lába itt ki fogja pótolni a kormány. Minden járásban garantáltan 250 millió forint fejlesztési forrás áll rendelkezésre, ilyen még nem volt fejlesztéspolitikailag. Pluszban még ugye ezt együtt gondolkodással kellene jól hasznosulva elkölteni.
Egyre több program helyszíne a világörökség részét képező sátoraljaújhelyi ungvári pincesor. A város vezetése az elmúlt években jelentős fejlesztéseket eszközölt a területen, melynek infrastrukturális ellátottságát egy pályázat segítségével tovább kívánja fejleszteni, mondta el Szamosvölgyi Péter polgármester.
Tulajdonképpen az adta az apróbóját ennek a pályázatnak, hogy a mi pincesoraink közül kettő is van, az ungvári pinceköz, illetve a zsolyankai pincesor. Az ungvár világörökség részét képező magterületet jelenti sátoraljaújhely esetében. Tehát kiemelt figyelmet kell vagy kellett fordítani erre a területre. Itt már két szakaszban voltak felszín fölötti, tehát a pincék fölötti fejlesztések, a látogató területnek a esztetikusan használhatóvá tétele, ugye a völgy színház és a terasz, a borterasz mind-mind erről szólt, illetve a díszvilágítás, a kandalábrekkel és az utak egy részének a helyreállítása. Ez volt az első, de most nyertünk újabb forrást a további munkákra. Itt ezzel haladunk tovább, a parkosítással, a cserjék visszavágásával, az ösvényeknek a használhatóvá tételével, és a teraszon, a borteraszon a két oldalt lévő fa esőbeállók, vagy inkább nem is jó szó az esőbeállók, pont rosszul fogalmaztam, mert ezek nem azok voltak, hanem olyan kis filegóriák, ahol különösen a nyári időszakban, amikor jó meleg van, árnyékot adnak. Ez így volt benne a pályázatban, ennyire lehetett pályázni. Bár van létszeteje, de ez mi látható, hogy nem úgy készült el, hogy ez fölfogja az esőt, mert a sokkalta drágább lett volna, és nem fért volna bele a pályázatba. Ezért eső esetén ezek előbb-utóbb beengedik a vizet, tehát igazából nem mentenek meg a megállástól. De miután egyre több rendezvény van a Ungvárban, ezért úgy gondoltuk, hogy amennyi pénzt ki tudunk szorítani a pályázatban és a pályázati pénzből, abból az első két vagy három filegóriák rendeztető borítás kap, tehát az eső előtt is védeni fogja az ott lévő látogatókat. Minden egyes rendezvényen az történik, hogy jönnek előtte a műszakiak, és kihúzzák a vezetékeket valahonnan máshonnan, ami nem jó, mert hogy el lehet benne botlani, rámehet autó, egy bizonyos okig szerintem balesetveszélyes is lehet. No, ezt kiköszöbölve döntöttünk úgy, hogy az áramot is oda visszük ezekhez a filegóriákhoz, és aztán majd a pénzünk, ahogy engedi, úgy gondolom, hogy haladni fogunk tovább. Tehát meg szeretnénk először a jobboldali szektort úgy felújítani, vagy átalakítani, hogy rendes tetőborítása legyen, és aztán pedig majd áthaladunk a másik oldalra, ahol a sütőhelyek, a szalonos sütőhelyek is vannak.
Megalakult az EVOD ZRT rendezvényszervezési divíziója Egerben. A munka már elkezdődött, a cél a nagy rendezvények egykézben tartása és olyan programok szervezése, ami minél több turistát vonz a városba. A divízió létrejöttéről Gulyás Lászlót, Eger alpolgármesterét kérdeztük.
Január végén jött létre az EVOD ZRT rendezvényszervezési divíziója. Milyen célból jött létre és milyen feladatok lesznek a közeljövőben, milyen feladatokon van már túl a divízió?
Így van, az új szervezet célja, hogy egységes koncepció mentén magas szakmai színvonalon szervezze és bonyolítsa le a város kiemelt rendezvényeit. Az első ilyen rendezvény szervezésen már lassan túl is vannak, még tart ugyan az Egri Tavaszi Fesztivál, de már csak két nap van hátra, és azt gondoljuk, hogy rendkívül jól vizsgázott ez a divízió, hiszen tartalmas, magas színvonalú kulturális program kínálatot hozott létre itt a városban, és ezt megfelelő minőségben tette, amiért rendkívül büszkék vagyunk, hiszen nagyon magas látogatószámmal működött minden esemény, és a terveink között az szerepel, hogy áprilisban a Hungarikum pikniket, május elején az Egri Csillag Weekendet, majd a legnagyobb ilyen típusú rendezvényt, az Egri Bor ünnepét júliusban megszervezzék, és kevés szó esett arról, de ugye a Márai Látogatóközpont is a divízióhoz került, ez szintén a koncepció része, az volt a célunk, hogy egy helyre kerüljön minden olyan kultúrás rendezvényeket szervezéshez szükséges erőforrás, ami azért fontos, hogy átláthatóbban működjön, fenntarthatóbban működjön.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ferenc pápát tortával köszöntötték a kórházban megválasztásának 12. évfordulóján csütörtökön. Március 13-án a Vatikán News olasz nyelvű szerkesztősége tájékoztatott a Szentatya állapotáról, akit február 14-e óta a római Gemelli klinikán kezelnek. Csütörtök délután egy kis ünnepséget rendeztek számára. A Szentszéki Sajtóközpont közlése szerint a Gemelli klinika személyzete kis ünnepséget szervezett Ferenc pápának megválasztása 12. évfordulója alkalmából. Tortával köszöntötték, gyertyákkal a tetején. Csütörtök délután a pápa videókapcsolat révén követte a 6. Pál teremben tartott római kurjának szóló lelki gyakorlatot. Ezután újra légzési fizioterápiát végzett. A Szentatya csütörtökön napközben továbbra is magas áramlású oxigénterápiában, éjszaka pedig nem invazív gépi lélegeztetésben részesült. a klinikai állapot továbbra is változatlan, összetett képet mutat. Új orvosi közlemény ma este várható, közölték. Örök életűek vagyunk, nem halhatatlanok, mondta a pápai ház szónoka a római kúria lelki gyakorlatán. Roberto Pasolini kapucinus szerzetes pap, a pápai ház szónoka folytatta elmélkedéseit az örök életről, amelyet Isten már halálunk előtt a jelenben nekünk akar ajándékozni. Ferenc pápa a római Gemelli klinikán videókapcsolaton keresztül követte a lelki gyakorlatot. Pasolini atya szerda délelőtti elmélkedésében az örök élet reményéről beszélt, illetve a keresztség szentségének konkrét jelentéséről. Az üdvösség újra egyfajta lelki újjászületésként jelenik meg, amelyet János evangéliuma a Jézus és Nikodémus közötti párbeszéden keresztül ábrázol. Jézus kijelenti, hogy fentről kell újjászületni ahhoz, hogy meglássuk Isten országát. Ez az elképzelés furcsa Nikodémusnak, annál is inkább, mert mély és radikális változás kell hozzá. Nem egyszerű ez az átalakulás, és gyakran félelemmel tölt el minket, mert magunk mögött kell hagynunk bizonyosságainkat és a bejáratott sablonokat. Jézus elmagyarázza, hogy az újjászületés a víz és a lélek által történik, nem egyfajta biológiai visszatérés a gyermekkorba, hanem olyan, mint egy új megnyílás a lélek működése előtt, fogalmazott. Ferenc pápa márciusi ima szándékában azt kéri, hogy a válságban lévő családokért imádkozzunk. Még a kórházi kezelése megkezdése február 14-e előtt készült a videóüzenet, amelyben Ferenc pápa arra emlékeztet, hogy a megbocsájtás mindig megújítja a családot. Isten kegyelme megbékíti a szívünket, és megszabadít a szomorúságtól és a nehezteléstől. Nem léteznek tökéletes családok. Ebből a megállapításból indul ki videóüzenetében a pápa. Hozzátette, minden családban vannak gondok és örömök, de a sebeket be lehet gyógyítani. Ennek útja a megbocsájtás. Megbocsájtani azt jelenti, hogy új esélyt adni. Isten ezt teszi velünk folyton, emlékeztetett a videóban a pápa. Isten türelme végtelen. Megbocsát nekünk, fölemel, megengedi, hogy újra kezdjünk. A megbocsájtás mindig megújítja a családot, lehetővé teszi, hogy reménnyel tekintsünk előre. Még akkor is, ha nem lehetséges a boldog befejezés, amit szeretnénk, Isten kegyelme megadja nekünk a megbocsájtás erejét, és elhozza a békét, mert megszabadít a szomorúságtól és főként a nehezteléstől, fogalmazott a Szentatya. A teljes búcsú elnyerésének egyik feltétele a 2025-ös szent évben is az ima a Szentatya szándékaira. Ferenc pápához csatlakozva hív imára a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi bizottsága a válságban lévő családokért. Marton Zsolt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családokért felelős püspöke, rövid üzenetben hív közös imádságra a válságban lévő családokért, Ferenc pápa március ima szándékához csatlakozva.
Idén, jubileumi évben vagyunk, 2025-ben, ezt írta a Szentatya a szent év kapcsán buzdítva minnyájunkat. Imádkozzunk együtt, hogy ez a jubileumi év megerősítse hitünket, segítsen felismerni a föltámadt Krisztust mindennapjainkban, és formáljon minket a keresztény remény zarándokaivá. A jubileumi év hónapjainak is megvannak az ima szándékai, és a márciusi hónapnak az ima szándéka kifejezetten a válságban lévő családokért van. Azt mondja a Szentatya, imádkozzunk, hogy a széthullott családok a megbocsátásban találjanak gyógyulást sebeikre, és újra felfedezzék egymás ajándékait, még különbözőségeik ellenére is. Tehát ez a márciusi imaszándék, és azért teszi a Szentatya a lelkünkre ezt az imaszándékot, mert hát valóság a válság, a nehézség, a kihívás a házasságokban és a családokban. Már az Amoris Laetitia apostoli buzdításában kitér erre a Szentatya, és világos útmutatásokat ad, amelyeket most föleleverít ebben az imaszándékban. A házasságok, családok válságával kapcsolatban rögtön egy pozitív indítással kezdi az Amoris Letíciában, előhozza az idős, több évtizede együtt élő házaspárok példáját, mint pozitív erőforrást. Azt mondja, az öreg szerelmesek gyakorlottak és megpróbáltak. És azt is mondja róluk, hogy immár lényege szerint ízlelik a szeretet lélekben elrejtett és megerjesztett borának édességét. A házasságot egy ilyen közös, mint egy kánai borfogyasztáshoz hasonlítja a Szentatya. Ez feltételezi annak képességét, hogy együtt győzzék le a válságokat és a szorongás időszakait anélkül, hogy elfutnának a kihívások elől és elfednék a nehézségeket. Tehát vannak tapasztalt több évtizedes házasságban élő párok, akik leküzdték a válságokat, vannak pozitív példák, lehet tőlük segítséget kérni, lehet rájuk tekinteni ezekben a helyzetekben. Azt mondja a Szentatya szintén ebben az írásában, hogy a legyőzött válság nem gyengíti a kapcsolatot, hanem jobbítja, és leülepíti, érleli az egységnek a borát, a házasság egységének a borát. Azt is mondja, hogy minden krízis valójában a alkalom arra, hogy a jobb bort igyák, vagyis alkalom a megújulásra és az újrakezdésre. Hangsúlyozza a Szentatya, hogy fontos kísérni a házaspárt, a házasokat, hogy már a kezdetektől, sőt már a fölkészüléskor, hogy legyenek fölkészülve a válságokra, és hogy hogyan kell megküzdeni a válságokkal a házas életükben, illetve a családi életükben.
Marton Zsoltot, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családokért felelős püspökét hallották. A Katolikus Karitász idén is megszervezi a Tartós Szeretet nevű nagybőti tartós élelmiszer gyűjtést, amely már a 14. alkalom lesz. A hívek március 23-a és 30-a között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. 12 000 beteget látott el az orvos nélkül maradt kistelepüléseken a Máltai Szeretetszolgálat. 2 év alatt a Naszladi Attila egészségfejlesztési program keretében a szakemberek már 38 nehéz helyzetű települést tudtak ellátni. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló telemedicina rendelésekről Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
A felzárkózó települések program a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programján alapuló az ország legszegényebb településeinek a felemelését célzó az élet minden területére kiterjedő program. És hát így, hogy az élet minden területén próbálnak segíteni a kollégák, az egyik megoldatlan probléma a leszakadó kistérségekben a házi orvosi ellátás. A 300 legszegényebb településen, amit a kormányhatározat nevesített a KSH adatai alapján, nagyon nagy arány vannak olyan települések, ahol hosszabb ideje, akár 1-2-3 éven, sőt van néhány település, ahol 5 évennél hosszabb ideje is betöltetlen a házi orvosi praxis. Erre a problémára sokféle megoldási javaslat született korábban. Volt, amikor a beteget próbálták szervezetten utaztatni az ellátáshoz, volt, amikor az orvost próbálták utaztatni a helyszínre. A telemedicina megoldás az pedig egy harmadik utat választ. A technikát utaztatja, sem a betegnek, sem az orvosnak nem kell hozzá kimozdulni, és úgy látszik, hogy ez működőképes. A Európai Uniós forrásból valósult meg a beruházás, a legmodernebb technológiai eszközöket, vizsgálati módszereket kellett hozzá megvásárolni, amik a széles sávú internetet használva összekötik a beteget az orvossal, tehát a technika utazik, mozgó orvosi rendelőket alakítottak ki munkatársaink a beruházás keretében, 14 mozgó egészségügyi központ jött létre, és ezek mennek el az adott helyszínekre. Szakápoló és személyzet érkezik a gépkocsival, orvos viszont nem. Az orvos beosztás szerint rendel a monitor előtt, akár a munkahelyén, kórházban, intézetben, vagy akár a lakásán, ha éppen úgy jön ki a beosztása, és az interneten keresztül zajlik a vizsgálat. A fonendoszkóp olyan hangosításra képes, hogy az orvos jobban hallja a 300 kilométeres távolságból, mint hogyha a hagyományos készülék a fülébe lenne bedugva. A különféle eszközökön, például a kis pálcika, amikor a torkába bekukucskál az orvos a betegnek, az itteni pálcikán olyan kamera van, ami ezerszeres nagyításra képes, tehát a legparányibb részletek is tökéletesen láthatók, és gyakorlatilag minden olyan felszerelés megvan ezekben a mozgó egészségügyi központokban, ami egy házi orvosi rendelőben megtalálható, sőt ennél jóval több is, mert majd hogy nem egy szakorvosi rendelőnek a felszerelése is érkezik a helyszínre. Ahol szociális munka zajlik a településeken, a felzárkózó települések programban, ott a kollégák előkészítették, hogy tehát akik rendelésre várnak, azok tudjanak erről az alkalomról, tehát meg kellett szervezni, hogy adott időpontban azok az emberek, akik orvossal szeretnének találkozni, azok oda menjenek a helyszínre, és hát 2023. március 6-án a 5 kiválasztott településen megkezdődött az országban mindenhol. Ez a fajta ellátás nyilván megelőzte egy kísérleti üzem. És ami nagyon fontos, ugye, hogy tényleg tehát az a koncepciónak az a része, hogy se a beteg, se az orvos ne utazzon fölöslegesen. Itt a technikában utazó, tehát a laborvizsgálatokat is el tudják végezni helyben a kollégák, sőt ultrahangvizsgálatot is. Van szemészeti szűrésre alkalmas jármű, és van nyilván az kevesebb helyre tud egyszerre menni, mert az már egy nagy busz, de van tüdőszűrésre alkalmas buszunk is, és akkor gyakorlatilag 2 év alatt 140 ezer laboratóriumi mintát vizsgált meg a program. Ezeket szállítójárművekkel beküldik Bicskére, és aztán ugyanúgy, mint ahogy mondjuk az STK-ban, másnap, harmadnap vagy x idő után a elektronikus szolgáltatási rendszerben hozzáférhetőek a leletek vagy az eredmények. Pont ugyanezt történik itt is. 38 településen alakult ki a telemedicinás ellátásnak a eddigi gyakorlata az elmúlt 2 évben. Ez 12 ezer valahány száz betegnek a vizsgálatát jelenti 2 évente, és ez azt jelenti, hogy a települések nagy részén minden héten ugyanazon a napon, néhány kisebb településen, esetleg minden második héten ugyanazon a napon megérkezik a jármű, megjelennek a kollégáink, és zajlanak a rendelések.
Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2025 őszén is. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében. Felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozásra. A 2025. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével május 20-áig lehet jelentkezni. A Heves vármegyei Nagykökényesen hálaadó és engesztelő keresztutat tartanak 2025. március 29-én szombaton 14 órától. Az idei immár 14. alkalommal megrendezendő községi keresztút mottója: a kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. Az imádságos alkalmat szervezi és vezeti Szabó Imre sekrestyés harangozó. A keresztútjárás a nagykökényesi katolikus templomtól indul, és oda is tér vissza. Mindenkit szeretettel várnak, hiszen van miért hálát adnunk és engesztelnünk a mindenható és irgalmas Istent. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Kriston Tamás, Kolesszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
Bár az átigazolási időszak már véget ért, a szabadon igazolható játékosok továbbra is szerződtethetőek a labdarúgásban. Kiválóan szerepeltek a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola grundbirkózói a Diák Olimpia országos döntőjében. Martinek János volt a nyíregyházi Aqua Esze által szervezett Példaképek közelről rendezvénysorozat legutóbbi vendége. Szépen emelték a vízilabdások Kazincbarcika sportjának elismertségét az utóbbi időben. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Bár az átigazolási időszak már véget ért, a szabadon igazolható játékosok továbbra is szerződtethetőek. Így lett új játékosa a Kazincbarcika MB2-es labdarúgó csapatának, egy olyan játékossal Makrai Gábor személyében, aki a KBSC utánpótlásában kezdte pályafutását. Makrai Gábor Egerben született, 1996-ban, majd 9 éves korától 5 éven át a kazincbarcikai utánpótlásban játszott. 14 évesen került a felcsúti Puskás Akadémiára, ahol 4 évvel később bemutatkozott az élvonalban is, a 2014-15-ös szezonban 9 meccsen lépett pályára az NB1-ben. Később kölcsönben Csákvárra, majd Diósgyőrbe került. Kiválóan szerepeltek a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola grundbirkózói a Diák Olimpia országos döntőjében. Gecsei László testnevelőt hallják.
A játék azért fontos, mert fiatal, pici gyerekekről beszélünk, és lehet úgy is küzdeni, hogy játszanak közbe, és igen, természetesen úgy is fognak küzdeni, amikor szabályhoz kötötten és a grundbirkózásnak megfelelően küzdenek, de kell a játék. Mindenképp kell hozzá az, hogy sportiskola vagyunk. Tehát itt azért a gyerekeknek a merítése, az úgymond megtalálása azért a sportképességek alapján történik. És én azt gondolom, hogy ez a tanulás, a sport, tehát mindennek az együtthatója, az azt mutatja, hogy ott a versenyen is a leginkább sportiskolák szerepeltek a legjobban, és örülök, hogyha úgy tűnik, hogy mi szerepeltünk a legjobban. Én remélem, hogy azzal különültünk el talán a többi csapattól, hogy jó a csapatszellem, egymásért küzdenek a gyerekek, hogy megértették azt, hogy egyik a másikért küzd, és érte is küzdenek. Tehát egy egyéni sportágról beszélünk, birkózásról, grundbirkózásról, de ez egy csapat, ez egy közösség. Tehát azt próbáltam nekik tanítani, hogy soha ne arra számítsanak, hogy a másik győz, hanem mindenki azon gondolkozzon, hogy ő maga győzni fog, és ha mindenki így gondolkodik, akkor remélhetőleg egy 4-3-ra mi győzünk. Szerintem a nagyon nagy többség még keresgélésben van, még akkor is, hogyha azt mondja, hogy megvan a sportága. És ez változhat. Ez különösen akkor volt érdekes, amikor a birkózó versenyek végén hallottam, hogy évekkel ezelőtt mondták, hogy persze, mert a dzsúdósokkal jött ide. És én ezt évekig hallgattam úgy, hogy nem mondtam semmit. Aztán amikor olyan kedvem volt, akkor elmondtam, hogy nem. Itt van tornász, kosárlabdázó, kézilabdázó, futballista. És akkor néztek nagy szemekkel, hogy igen. Hát igen, mi készülünk erre. Egy évben minden héten egy nap küzdősportóra, egy testnevelés óra. Sokan már olyan viccesen, vagy úgy szoktak nekem köszönni, ahogy én is szoktam nekik köszönni, és hallom, hogy csokolom, puszi. És tehát itt ezek a gyerekek, nálam gyerekek. Aztán nyilván, mint sportoló próbálom a belőlük a legjobbat kihozni. És igen, szerintem ez sokkal emberibb kapcsolat, mint hogy csak megtanítom őket valamire. Mi egymást segítjük, és tehát egy jó kapcsolat van mindenképp. Ennél a csapatnál volt, amikor azért sírt valaki, mert nagyon jól sikerült a meccse, vagy a csapatmeccse, és volt, akinek azért volt sírás, mert nem sikerült. De volt olyan, akit megemeltem, és annyit mondtam, hogy ügyes voltál, és magamhoz szorítottam, és onnantól kezdve záporesőként sírt, úgyhogy ők lettek az elsők a pici lányoknál. Én először az Istvánfi Gyula általános iskolában kerültem kapcsolatba a grundbirkózással, a kolléganők mondták, hogy hát el kellene indulni, hogy az iskolának, hát ha ez a dzsúdósok hoznak pontot, és hát elindultunk, és akkor még volt megyei, városi, megyei országos elődöntő, országos döntő, tehát nagyon sok csapat volt, és hát akkor a megyein hetedikek lettünk, és én néztem, hogy mit csinálnak a többiek, milyen fogásokat gyakorolnak, és utána megpróbáltam ezt összerakni a dzsúdóval, meg azzal, amit láttam, és a rákövetkező évben Kazincbarcikán utána már az országos döntőben másodikok lettünk. És hát az évek alatt eljutott oda, hogy elkerültem az Istvánfiból egy darabig, ahogy itt tanítottam óraadóként, meg edzőként, akkor kedves barátommal, meg a gyerekeim oda jártak a Szent Imrébe, indultunk, akkor fiúk, lányok szintén megnyerték az országos diákolimpiai döntőt, és hát azóta itt a Gyarmatival is nyertünk már diákolimpiai döntőt, és rengeteg jó helyezést értünk el.
Martinek János volt a nyíregyházi Akvers által szervezett Példaképek közelről rendezvény sorozat legutóbbi vendége. A találkozón a kétszeres olimpiai bajnok öttusázó a nyíregyházi Kossuth gimnázium diákjainak tartott beszámolót pályafutásáról. Most őt hallják.
Soha nem lehet feladni, hiszen én 87-ben kerültem be először a felnőtt keretbe, mint világbajnoki induló, ahol egy katasztrofális lovaglást követően az utolsók voltunk csapatban, 600 ponttal lemaradva a mezőnytől, és hát a futás volt az utolsó versenyszám, ott még minden nap volt egy sporták, és ott már negyedikek voltunk biztos ezüstéremmel a zsebbe, mert a futás az már szinte papírforma, és hát a végén olyan jól futottunk, hogy mégis a magyar himnuszt lehetett meghallgatni, tehát utolsókból is lehetnek elsők. A tanulság pedig az, hogy soha nem lehet feladni, hiszen a célt azt csak úgy tudjuk elérni, ha küzdünk érte.
Martinek János beszélt a szóli olimpiai aranyérméről is.
Egyrészt az első olimpiám, hiszen legfiatalabbként 23 évesen sikerült ott olimpiai bajnoknak lennem. Másrészt a környezet, az 10 évvel később voltam szintén egy versenyen Tejon City-be, meghívtak a koreaiak, újra körbejártuk, megnéztük az olimpiai falut, teljesen megváltozott a környezet, minden. És hát az az emlék is, hogy például a 11 aranyból 10-et élőben végig követhettem, az volt talán az egyik legemlékezetesebb.
Elárulta, milyen élmény volt Párizsban szövetségi kapitányként irányítani a válogatottat.
Pozitív élményekkel jöttünk haza, ha már sokan megkérdőjelezték, hogy egyrészt, hogy talán a kitüntetést meg a jutalmakat se érdemlem meg, mert ugye nem javasoltam a Michelt, de hát volt egy objektív válogatás, az alapján tettem le a javaslatomat, a szakmai bizottság, illetve az elnökség ezt megváltoztathatja. Ha én tenném, az már nem objektív, tehát azért én csak javaslatot tettem, és hát azt cáfolnám, hogy nem akartam kiutaztatni, hiszen onnantól kezdve, amikor kiderült, hogy kimegy az olimpiára, mindenkinek ugyanúgy 100%-osan segítettem a felkészülését, végigcsináltuk az egész felkészülést a közvetlen az olimpiáig, és ott az olimpián is rendkívül jó közös munkát végeztünk, aminek az értéke egy aranyére volt a végén.
A sportág jövőjéről is elmondta véleményét.
Most ugye nagy változás van, és hát az, hogy a jövője hova fog tartani, vagy hogy az kérdés az, hogy a mostani felnőtt versenyzőink hogy fognak tudni alkalmazkodni az új versenyszámhoz, hiszen nekik ez egy teljesen új feladat. A juniorjaink között azért vannak olyan versenyzők, akik már ugye 2 éve gyakorolják ezt a versenyszámot, tehát egy picit előrébb járnak ebben a sportágban, de majd kialakul, és a Los Angeles fogja megmondani a sportág frissen generált új jövőjét. Én úgy néz ki, hogy lehet, hogy visszamegyek újra gyökerekhez a Honvédban egy kis segítséggel a szakosztályigazgatónak, én leszek talán jobb keze, és akkor ott egy ilyen tanácsadással, vagy az ő munkáját segítve, helyettesítéssel fogok, úgy mondjam, munkálkodni.
Most pedig Szakács Rolandot, a nyíregyházi Akvaese elnökét hallják.
Régi vágyunk volt és álmunk, hogy őt, mint régi kétszeres olimpiai bajnok sportolót megszólítsuk, és elfogadja megkívásunkat. Most összejött, és éltünk is a lehetőséggel, hogy előadást tud tartani itt Nyíregyházán. 2018 óta, hogy elkezdődött ez a programsorozat, most már 7. éve, nekünk ez egy olyan nagy élmény mai napig, hogy nem tudunk betelni ezekkel az élményekkel, mikor ezek a nagy sportolók jönnek. Martinek János meg, mint szövetségi kapitány, volt most az öttusa a szövetségnél is, december 31-éig, most pont említette, hogy egy kicsit nyugalmasabb az időszak, jobban ráér, és ezért is tudta vállalni itt a rendezvényen való részvételt. Nagy hatással van a gyerekekre, most lesz egy ilyen név nélküli tesztírás is, egy ilyen kérdőív kitöltés. Az elmúlt 7 évben nem volt erre példa, de most fogunk kérni egy ilyet a fiataloktól, hogy érzik magukat, mit látnak ebbe a programba, kit szeretnének esetleg látni, ki lenne az, aki esetleg tudna őket motiválni egy személyes jelenléttel vagy előadással. Úgyhogy most ezt is majd elindítjuk.
Szakács Roland elárulta, mi a terve az egyesületnek a bajnokságban.
Tisztességes helytállás mellett minél előrébb szeretnénk a bajnokságban szerepelni. A lányoknál most a továbbtanulást kellett figyelembe venni sajnos, hogy most központi írásbelit meg kellett csinálni, és azért több lányzó említette, hogy vagy Eger, vagy Budapest irányába szeretnének továbbtanulni. Ez azt is jelenti, hogy valószínűleg el fognak igazolni Nyíregyházáról, mert ugye a továbbtanulással ez együtt jár. Az nekünk nem jó hír, de az, hogy az utánpótlás nevelésben a fiatalok feljönnek, és tudjuk majd pótolni ezeket a jó játékosokat, az azért ott lesz majd lehetőségként biztosítva, és mellette az országos bajnoki indulásokat is figyelembe véve most a rájátszásnak kezdődik majd a fordulója. Úgyhogy nagyon jó kedvel és tényleg jó eredményekkel várjuk majd következő tavaszi fordulót.
Szépen emelték a vízilabdások Kazin Zvarcika sportjának elismertségét az utóbbi időben. Halász Bélát a Delfin Vízi Sportklub Kazin Zvarcika elnökét hallják.
A Delfin Vízi Sportklub utánpótlás nevelő egyesület. Ahhoz, hogy eredményesen vízilabdásunk, ahhoz szükség van arra, hogy a vízben lévő tevékenységekre felkészítsük a gyermekeket. Ezt végezzük az iskolai úszásoktatások keretén belül is, úszás edzéseken belül is, az úszás edzéseken kívül pedig, amikor már mindenki megtanult úszni, akkor pedig a labdás játékok, a labdás edzések is.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
You can feel it now. Don't you know you're almost there?